Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén, a stúdióban F. Szabó Hömese.
És Ács Gábor.
Időnként csinálunk tematikus műsorokat, amikor egy tájegységet, célpontot, lehetőséget, problémakört járunk körül, és most noha már volt róla szó, de érdemes ismét megfutni a világ egyik legszebb hajóútvonalát járjuk körbe, illetve beszélünk róla, mert hogy nagyon-nagyon drága lehet alapvetően, de odafigyelve itt is azért, ha nem is olcsó, mert itt aztán az olcsó kifejezésre semmiképp nem ejtenénk ki a szánkon, de hát még úgy elfogadható áron is megnézhetjük avokat a csodákat, amit a norvég postahajójárat, parti postahajójárat kínál. Szerintem ez tényleg olyan, hogy egyszer az életben mindenkinek érdemes, ha nem is végig utazni, mert az már
mi sem mentünk végig, egyszer sem.
Igen, de ennek azért nem csak anyagi okai lehetnek, hanem mondjuk idő probléma
persze,
is.
Persze.
Úgyhogy mit látunk, hogy néz ki, hogyan érdemes csinálni, a legfontosabb tudnivalókat gyűjtjük össze a, hogy mondják, Hurtigruten?
Hurtigruten.
Norvég postahajójáratról, amelynek a története arról szól, mikor indult
1893-ban indult ez a partszakasz, ez 1250 kilométer hosszú körülbelül.
Mármint nem a teljes norvég partszakasz.
Nem, az északi, igen.
Hanem az útvonal a
hajónak. Így van, tehát ez az északi partszakasz, az ilyen hosszú, és problémát okozott ennek a résznek az ellátása, úgy mint...
Melyik résznek?
Partvidéknek az ellátása.
Hát gyakorlatilag a teljes norvég partvidékről van szó akkor.
Igen, tehát hogy problémát okozott az északi partvidék ellátása élelmiszerrel, mindenféle javakkal, meg postákkal, meg stb. És erre találta ki egy norvég hajóskapitány, hogy akkor fog indítani egy ilyen parton végig menő hajó utat, ami hetente egyszer megy, és akkor mindig el lehet látni ott a...
Akkor még hetente egyszer volt, mikor indult?
Igen, mert hát egyetlen egy hajóval indult, aha, tehát hogy az cikázott oda-vissza, és aztán pár évvel később csinált egy kitérőt Svalbardba is.
Ó, a Spitsbergák?
Igen, Spitsbergákra, meg akkor minden egyéb ötletei is voltak még, hogy ott milyen útvonalakon lehet ott szállítgatni az utasokat, illetve hát az árut.
Meg a postát.
Mert ugye ez a vidék, ez szárazföldön megközelíthetetlen. Vagy hát lehet, hogy megközelíthető, de hogy egy
télen igen,
meglehetősen kalandosan. Nem véletlenül az a Hurtigruten, ez azt jelenti, hogy gyors út. Tehát az, hogy kint a tengeren körbehajózgatni, az még mindig gyorsabb volt, mint szárazföldön elérni ezeket a településeket. És mára azért ez sokkal inkább egy turista.
Hát ahogy
szolgáltatás, látványosság.
Fejlődött a közlekedés, fejlődött a technológia, és ezek a fjordok partján elterülő és egymással nehezen összeköthető, közúton nehezen összeköthető települések között megindult az alagútfúrás, jobbak lettek az utak.
Meg a járművek.
És csökkent a jelentősége a hajós partmenti szállításnak. Hát úgy fedezték fel a turisták, hogy van lenyűgözően gyönyörű az útvonal, és fantasztikus tájakon vezet végig. Bergenből indul, és Kirkenesben van vége, és lényegében végig a part mellett megy, utána Lofoten-szigeteket érinti, megkerüli majdnem az északi fokot, az európai kontinens legészaki pontját, ahova már eleve emiatt sokan kívánkoznak, és szeretnék megnézni, hogy ott milyen a hangulat. De a lényeg az, hogy elég hamar kialakult az a rendszer, hogy hát először 14 vagy 15 hajóra volt szükség, hogy a napi közlekedést biztosíthassák, tehát ugyanazzal a menetrenddel, egymást 24 óra távolságban követve indultak a hajók, tehát minden kikötőben pontosan lehetett tudni, hogy minden nap ugyanabban az időben érkezik egy hajó az egyik irányból és a másik irányból, tehát 24 óra időtávban követték egymást a hajók, és ez megmaradt a mai napig. Az először, amikor ez megszakadt, és már nem volt minden nap hajó, azt a Covid hozta el.
Tehát még a egészen háború idején is volt.
Úgy emlékszem, hogy a háború idején.
Azért az elég kemény, mert ott nagyon komoly tengeri csaták voltak.
Lehet, hogy a világháború után.
Lehet, hogy ott volt, mondjuk a 44-et engedjük el, és egyébként valószínűleg azt leszámítva lehetett.
Igen. Tehát lehet, hogy akkor onnantól számítjuk, és akkor nem a kezdeti időszaktól, tehát a 19. század végétől, de ebbe a Covid hovott először kavarodást, amikor csak heti, egy-heti kettőre voltak kénytelenek visszaszorítani a járatok számát, de elég hamar visszaállt a rend, szép fokozatosan, és most már ismét a szokásos menetrenddel üzemel. Úgyhogy a klasszikus utazás az az, hogy az ember Bergenben beszáll, elmegy a hajó Kirkeneszig, majd visszamegy Bergenbe. Ez 12 nap alatt teszi meg, tehát oda-vissza. A menetrend úgy van kialakítva, hogy ha valaki tavasszal vagy ősszel utazik, akkor amit fölfele lát világosban, visszafele az van éjszaka, és fordítva, tehát elvileg az egész tájat, elvileg a minden pillanatát elvileg ki tudja élvezni az utazásnak. A őszi-téli vagy őszi és tavaszi utazásnak az is az előnye, hogy eléggé eltérő éghajlati viszonyokat lehet akkor találni, tehát éjszakon az még egy teljes tél. Viszont Bergen környékén ott már tényleg, ha nem is a magyar értelemben vett tavasz, illetve ősz tud lenni, de azért már a városokban nincsen hó, ott már egy kellemes,
mondjuk
akár 10 fok is.
Mondjuk ez a február közepe, amikor már így egy kicsit, bármit itthon a február közepe, amikor elmennek a felhők, kisüt a nap, és akkor már nem kell sál meg sapka, csak egy kibontott kabát, nem? Nagyjából ez
igen,
a...
Igen, nagyjából. És még az a nagy előnye, hogy fél napot mondjuk látunk, vagy többet, most mindegy, hogy a napforduló, vagy a napforduló előtt vagy utána, de azért tavasszal vagy ősszel utazunk, ebből indulunk ki. A másik időszakban azért ott van a másik nagy vonzerő, sokan pályáznak arra, hogy az északi fényt lássák, és azért általában, ha valaki elmegy a hosszúra, tehát 12 napig ott van, azért elég balszerencsésnek kell lenni ahhoz, hogy olyan időjárási viszonyokat fogjunk ki, hogy végig felhős legyen az ég, és egyik este se nyíl lehetőség arra, hogy északi fényt lássunk, szóval az nagyon ritka, hogy egyáltalán nem jön össze valaki az egészet beutazza, tehát nappal a csodálatos tájakat tudod nézni a hajóból, illetve az északi fényt este. Úgyhogy, és ezért be is mondják, tehát nem kell folyamatosan ott sasolni, látják a hídról, kapitány üzen, bemondják, hogyha esély van rá, és akkor mindenki kitódul a fedélzetre.
Ami ha nincs, bocsánat, fontos. Tehát hogy csak azt akartam mondani, hogy említetted, hogy 12 napos a teljes út, ha nincs csak néhány napunk, igazából bármelyik kiszálló-beszálló pontnál föl lehet szállni, és más, bárhol le lehet igen. szállni. Tehát nincs kötöttség, ez nem olyan, mint egy óceánjáró hajó, hogy egy hétig kalandozik itt-ott, és akkor bizonyos helyeken lehet csak felszállni, illetve leszállni, hanem bárhol. Uh-huh. Tehát akár egy napost is lehet, de lehet kétnapos, tehát, háromnapos.
Tehát továbbra is vannak, akik a szomszéd faluba mennek át, de mondjuk szerintem ez 5-10 ember, vagy igazából néhányan szoktak csak így lenni. Látjuk azt is, hogy árut kipakolgatnak. Viszont az egész továbbra is ugyanúgy működik, hogy megáll ugyanazokon a helyeken, ahol 10-20-30 évvel ezelőtt. Tehát nem úgy van, mint egy nagy nyaralóhajónál, hogy reggel kikötést, este tovább megy, és addig mászkálsz a városba, hanem folyamatosan megy, és közben vannak rövid kikötések, amikor nem tudsz kiszállni, vagy hát nem érdemes, én időnként a fél órásnál is kiszaladok egy gyors körbefutásra, vagy hasonlóra, de van, ahol csak épp, hogy 10 perces, ugyanakkor vannak 2-3-4 órás megállások is, északirányba és délirányba más-más városokban, tehát így lehet megnézni például Trondheimet, Olezundot, Tromsőt, vagy elmenni az északi fokra, mert ott is egy nagyobb megállás van, de ez mondjuk csak északirányban, tehát ha valaki az északi fokra kívánkozik, és mondjuk csak az egyik irányt utaz, akkor emiatt inkább az északi irányt érdemes választani. Na, szóval a menetrendet érdemes végig tanulmányozni, hogy hol, mikor áll meg, ugyanaz majdnem egész évben. Igazából némi kicsi kis különbség annyi van, hogy a nyári menetrendben bemegy a hajó az egyik legismertebb norvég fjordba, látványosság, a Geiranger fjordba betér, Olezondban megáll, és onnantól, épp ha csak megáll, még délelőtt, amikor megérkezik, ősszel és télen ott marad, és akkor városnézésre van lehetőség, de a nyári menetrend időszakban, ez június elejétől szeptember végéig tart, bemegy a Geiranger fjordba.
Ez egy nagyon vékony fjord, igazából vannak ennél vékonyabbak is, csak oda nem fér be hajó. Tehát ez egy nagyon keskeny és hosszú fjord, ahova be tud menni bármilyen méretű hajó, és hát jó is, hogy bemegy, mert sokkal jobb onnan a közlekedés, vezet onnan közút is, tehát hogy amikor mi arra jártunk egyszer, akkor közúton mentünk el oda. Tehát oda lehet menni, de az például télen...
Télen csak az egyik irány, télen is megközelíthető, de csak az egyik irányból kört nem lehet csinálni.
Igen, tehát nehezen járható, tehát ezért is szükséges, hogy ott mindig legyen hajóforgalom. A fjord csücskében van egy milyen kis pékszerdoboz jellegű település, és föl lehet sétálni a környező sziklák tetejére, és ott lehetne marhajók és fotókat csinálni.
De csak ha kocsival megyünk, mert ha Hüttiger után megyünk, akkor nem lehet fölsétálni, mert nincs idő. Mert tehát negyed órára köt ki csak, és indulnia kell vissza. Tehát ha hajózunk, akkor pont csak magát a fjord élményt éljük át, de kiszállni nem igazán lehet.
De egyébként, ahogy haladunk ott végig ebben a fjordban, azt nem tudom, hogy ott a Hurti okos emberei mondják el, hogy ki mindenki lakik ott fönn a szikla tetején. Amikor mi voltunk, akkor egy ilyen kis kiránduló hajóval mentünk ki, és akkor ott elmondta ott a túravezető, hogy ki mindenki él ott ebben a fjordban, és döbbenetes, tehát ott tényleg a szikla tetején ott volt egy marha nagy ház, és akkor mondta az ember, hogy ott laknak Bloombergék, van nagyon-nagyon sok gyerekük, meg kecskéjük, birkájuk, és sajtkészítéssel foglalkoznak, és lényegében csak a gyerekek keresztelőjére jönnek le, és hát egy ilyen 1-2 óra lejönni onnan a szikláról a tengerpartra. És még van egy, ők a legextrémebbek, és még van egy-két család, aki nem a faluban él, hanem ott valahol a szikla oldalába ragasztott kis házikóban.
Még az útvonal, vagy illetve a menetrenddel kapcsolatosan fontos, hogy az őszi menetrendben egy másik fjordba térben, Olezund után a hajó, ez a Hjörund fjord, tehát nem a Geirangerben, hanem a Hjörund fjordba télen, és össze azt mondtuk, egyiket sem érinti. Ami még ide tartozik, hogy van még egy nagyon-nagyon vékony és fantasztikus lenyűgöző fjord. A Lofoten szigeteken egy kicsike kis benyúlást, Trollfjord a neve, de majdnem 1 kilométer magas sziklafal, és éppen befér ott egy ekkora hajó.
Azt nem is emlékszem, meg tudod fordulni, vagy ott... A végén,
pont
van egy kis öböl, és akkor ott, de az is úgy fordult, tehát amikor mi a Tesco parkolóban megpróbálunk beállni.
Éppen meg tud fordulni.
Két SUV mögé, vagy közé, nagyjából úgy lehet ott pilinckázni.
Nagyon-nagyon vékony, és a végén pont annyira szélesedik ki, hogy meg tud fordulni, és ki tud jönni. Viszont, és ez most a friss élményünk, hogy ameddig hó van, és havas a hegy oldal, addig nem megy be. Tehát most a torkolatáig, ahol kezdődik a fjord, ahol nyílik, ott megállt, ott forgott egy kicsit, és de magába a fjordba már nem ment be a hajó, ez csak akkor biztonságos, azt mondták most, amikor rákérdeztem, hogy csak amikor már a hó teljesen elolvadt, akkor lehet bemenni. Legutóbb, és ez a déli irányban van világosban, észak irányban, leszámítva a július elejé időszakot, amikor nagyjából egész éjjel nincs sötét, akkor ez este van, mert éjfél körül ér oda a hajó, tehát hogyha valaki világosban akar lemenni, akkor itt viszont a déli útirány jó, és mondom, a nyári időszak, mert hogy tavasszal sem megy be. Egyébként, ha valaki csak egy ilyen kis hajóskázásra a helyben, ott a környéken befizet, hogy egy kis hajóval azon a környéken menjen, és a Trollfjordba is bemenjen a hajó, az ilyen 40-50 ezer forint per fő, egy ilyen 2-3 órás utazás, hogyha ilyen árakkal érdemes számolni. Nyilván maga a Hurtigruten is egy elég drága mulatság, de mondjuk, ha ezt figyelembe veszük, hogy egy ilyen már megspóroltunk vele, akkor azért az nem rossz. Úgyhogy ez még, ami érdekes. Fölfelé bementünk, ugyanakkor még egy időjárás viszonyok miatt is valamikor kihagyja, jártunk úgy, hogy egyszerűen nagy volt a szél, és akkor a közelébe sem ment. Igen, de akkor, igen, akkor a Lofoten-szigeteknek mindkét kikötőjét kihagyta, tehát egy-egybe ment tovább a hajóbodőbe, és akkor nem kötött ki a szigeteken.
Amit még érdemes szerintem elmondani, hogy mi a különbség az óceánjáró hajók és e között a hajó között. Az egyik nagyon fontos különbség, hogy az óceánjáró hajókon van svédasztalos kaja, ami benne van az árban, itt nincs benne kaja az árban, itt mindenért fizetni kell külön.
Hát attól függ, tehát
lehet, vehetsz olyan csomagot, de...
Hát alapban benne van a teljes oda-vissza, meg az egy utas. Tehát ha végig utazod az egészet, illetve akkor ha oda-vissza a teljes kör csinálsz, abban benne van, de hát ez látszik is az árlistán.
Igen, 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 de hogyha csak pár napot mész,
Akkor nincs.
És egyébként van természetesen étterem, meg ilyen büfé, ebéd, büfé, reggeli, büfé, vacsora is a hajón, csak azt külön fizetni kell. A másik jelentős különbség, hogy ez sokkal kisebb hajó.
Tehát és itt teljesen nincs, más a hangulat.
Itt nincs sok ezer ember, senki nem akar gondoskodni a mi szórakoztatásunkról.
Nincs úszómedence.
Egy jacuzzi van, nincs hangos zene, nincs nem tudom, micsoda. Tehát, hogy van egy ilyen bár rész. A
kényelmes fotelokkal, előre kilátással.
Bármikor le lehet dobni cipőt, föl lehet húzni a lábunkat a fotelba, a kanapéra, stb. Tehát mindenki ezt
sok
csinálja.
Kanapé van, kényelmes sok kanapé, fotelok.
És az emberek kötnek, hímeznek, olvasnak.
És nézik a táját.
És nézelődnek. Tehát ott ülnek csöndben. Ja, és nincs ez a most nyilván nem csak az angol turista ilyen, de azért tipikusan ez a besörözött angol turista ordítozik, tehát hogy nincs ilyen.
Jó, mondjuk ezt a sör árak, meg a bár ára is azért
valószínűleg az a réteg, aki azt a mennyiségű sört ki tudná fizetni, az már nem áll neki ott dajdajozni. Tehát az egésznek a hangulata nagyon-nagyon kellemes, ilyen kis szanatóriumi hangulat van. Tehát nem ez
az idézőjelesen.
De jó értelembe véve, tehát hogy ilyen agykisimító az egész.
Na hát ennyit akkor elsőre. Még gyorsan az útvonalakon, meg hát a nagyon gyakorlatias információkon is elidőzünk majd a következő körben. Néhány perc múlva folytatjuk.